Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket szeretettel. Vendégem a stúdióban Gyeni Zsemilán, a Corvinus vidékfejlesztési agrármérnöki szakán végzős, hogy így mondjam, az első diplomájától már csak egy hajszál választja el. Köszöntelek, Milán, nagy szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Többszörösen örülök, egyrészt hiszen volt Szilárdisként is üdvözölhetlek, másrészt olyan területtel foglalkozol, a szakdolgozatod témája az, ami hát engem borzasztóan érdekel, és szerintem sokakat, ez pedig a műhús, vagy hát a hús helyettesítőknek a témaköre, ahogy te fogalmaztál, és most itt nem a szójára gondolunk feltétlenül, az is egy, hanem hát baktériumokból, vízből, ez a jövő víziója, talán egy 20-30 éven belül húst fognak tudni előállítani. Na de nem szaladunk előre. Először kezdjük avval, hogy tulajdonképpen te, amikor óvodás voltál, tehát egészen picike, mi szerettél volna lenni? Emlékszel-e ilyen képekre, vízióra?
Igen, bennem nagyon határozottan él az, hogy én állatorvos szerettem volna lenni egészen kiskorom óta. Tehát, hogy így tényleg, amit említettél is, hogy óvodáskorom óta én állatorvos szerettem volna lenni, ezt az álmot mindaddig dédelgettem, amíg az érettségit megírván nem jött össze elegendő mennyiségű pont ahhoz, hogy a minimum ponthatárt elérjem, így hát vidékfejlesztési agrármérnök szakra vettek fel a Corvinus Egyetemen.
Hát én azt gondolom, hogy nyilván, ha az ember óvodáskora óta állatorvos szeretne lenni, akkor ezt kudarcként élheti meg. Ugyanakkor a Corvinuson tanulni azért az egy nagyon menő dolog. Szóval te hogy élted meg ezt a váltást? Tehát nyilván te jelölted be második szakként.
Igen, hát kicsit javítva, igazából harmadik, mert aztán megjelöltem még a fogorvost is, hogy azért mégiscsak ilyen orvosi pályán maradjak. Tehát, hogy harmadikként megjelöltem a vidékfejlesztési agrármérnök szakot, mert ezt úgy szimpatikusnak találtam az elmondottak alapján, illetőleg a családban nálunk is van egy vidékfejlesztési agrármérnök, plusz még utána a mesterképzést is elvégzett, ami majd nekem is a további terveim között van. Ez alapján hoztam meg ezt a döntést. Természetesen, amikor nem vettek fel, akkor ezt egy kudarcnak éltem meg. Életemben még nem sok kudarcért, hál' Istennek. Ezért ez egy nagyon nagy kudarc volt, amikor ez megtörtént, hogy nem vettek fel. Morfondíroztam azon, hogy újra csinálom az érettségét, újraírom az emelt szintűket kémiából és biológiából, de aztán végül nem ezt a döntést hoztam, amit ma már a mai fejemmel nem bánok.
Én kifejezetten nagyon örülök, mert szerintem, és majd erről beszélgetünk részletesebben is, ez a húspótlók, ez teljesen fel fogja forgatni, én úgy gondolom, nem csak a mezőgazdaságot, hanem a világot, tehát egy izgalmas területbe csöppentél. Akkor neked volt képed arról? Ezek szerint volt, hiszen említetted, hogy a családban van már, aki ebben foglalkozik.
Igen, igen, természetesen volt nekem rálátásom, hogy mit csinál egy vidékfejlesztési agrármérnök, így a rokon által, meg alapvetően utána jártam ennek a képzésnek, ennek a szaknak.
Az egyetemi évek, ugye most 3,5 évnél tartasz, most fogod megírni a szakdolgozatodat, és már dolgozol is. Hogy sikerültek az egyetemi évek?
Szerintem alapvetően jól sikerültek az egyetemi évek. Én mindenkinek ajánlom a Budapesten történő egyetem kiválasztását, ugyanis én nekem több ismerősöm Szegedre jár, és én meg vagyok róla győződve, hogy Budapest sokkal jobb, mint Szeged, tehát Team Budapest. És hát én nagyon-nagyon élveztem ezeket az éveket, és még mesterképzést is, ahogy említettem, szeretnék csinálni, úgyhogy megpróbálom kimaxolni ezeket az éveket.
Ott a vírus azért 2 évet ebből kivett.
Igen, igen, ezt nagyon nehezen is éltem meg, és minden szaktársammal ezen aggódtunk, hogy ez tényleg így történt, hogy ugye haza kellett jönni, és nem tudtunk találkozni, elmaradtak a szokásos összejövetelek, szórakozások, amit nyilván mindenki megérzett. De én összességében nagyon pozitívnak élem meg ezeket az éveket, és mindenféleképp jó szájízzel gondolok ezekre az évekre vissza.
Könnyen bele szoktál Budapestbe? Én egy picit azért szegedpárti vagyok, nem véletlenül Szegedre jártam én is, tehát azért a nagyvárosnak van egy szép és egy kevésbé szép oldala.
Én azt mondom, hogy viszonylag hamar megszoktam a budapesti atmoszférát, ugyanis nem tudom, valahogy így át tudok tekinteni azokon az embereken, akik zavarnak, és valahogy még így, tehát engem még semmilyen atrocitás nem ért, nem kötöttek belém, nem akartak, tudom, semmilyen negatívum nem ért, tehát, hogy megismételjem magam. Úgyhogy én összességében könnyen megszoktam. Kollégistaként lakok, szerencsés a helyzet, ugyanis egy volt gimnazista osztálytársammal lakunk ketten egy szobába, jelenleg a 9. kerületbe, Budapestnek a szívébe, úgyhogy minden ott van tőlünk egy karnyújtásnyira.
A forgalom megszoktad hamar? Azért sokaknak ugye említetted, hogy negatív dolog nem ér, de maga a forgalom, a közlekedés?
Szerintem igen. Természetesen, amikor felköltöztem, több alkalommal is előfordult, hogy rossz irányba mentem például a villamossal, de szerintem ez mindenki, aki először jár egy ilyen nagyvárosba, megtapasztalja. Egyébként utána mindenféle további nélkül eltaláltam a helyekre, és még az is meglepett, hogy nekem a testvérem az fent él Budapesten, és akkor mentünk például autóval Pestre valahova, és akkor mondta, hogy ez itt a Deák Ferenc tér, ez itt a Blaha Lujza tér, és így nem fért a fejembe, hogy honnan tudja ezeket, honnan tudja megjegyezni, hogy jelenleg hol vagyunk, és tapasztalom magamon, hogy én is megtanultam ezeket a helyeket, és én is tudom, hogy mi hol van. Úgyhogy természetesen meg lehet szokni, csak idő kérdése.
Tantárgyak mennyire jöttek be neked? Mennyire érezted őket hasznosnak, gyakorlatiasnak?
Alapvetően ugye mi a gazdaságtudományi karon vagyunk, tehát a GTK-n tanulunk, tehát ott helyezkedik el ez a szak, ott helyezkedett el, ugyanis erre már sajnos nem lehet jelentkezni, ez megszűnt. Idén lehetett utoljára jelentkezni. Emiatt mi tanultunk agrár tárgyakat, agrárközpontú tárgyakat és gazdasági tárgyakat is, mint amit minden más szakra jelentkezett hallgató hallgat az egyetemen. Ezért jó volt ez az irány, de szerintem ennek a képzésnek a végén egy igazán jó mesterképzéssel lehet megfejelni azt, hogy az ember merre szeretne tovább menni. Tehát tovább mozog ezen az agrárvonalon, vagy elmegy ebbe a közgazdász, agrárközgazdász irányba, agribiznisz irányba, így mondanám. Úgyhogy alapvetően hasznos tárgyakat tanultunk, sok új ismeretre tettem szert, de lehetne a képzés még egy fokkal gyakorlatiasabb, gyakorlatorientáltabb.
Ezt szinte Magyarország összes egyetemére, főiskolára elmondhatjuk. Innen fogjuk folytatni. Beszélgető társam Gyeni Zsemilán, ahogy hallottátok, vidékfejlesztési agrármérnök szakon fog hamarosan végezni a Corvinuson, és tovább fogom faggatni, hiszen hamarosan a műhúsról fog nekünk mesélni, amely a szakdolgozatának témája. Maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a beszélgetést, interjút Gyeni Zsemilánnal, aki a Corvinus vidékfejlesztési agrármérnök szakán fog napokon belül, reméljük, végezni. Mikor fogsz végezni?
A záróvizsgának az időpontja az január közepétől január végéig terjed, úgyhogy gyakorlatilag az új évben már itt diplomát fogok a kezemben.
Na, majd figyeljük a közösségi oldalon. Ugye arról is beszéltünk, hogy a szakdolgozatot témája a műhús, húspótló, és ez egy elképesztően izgalmas téma. Erre fogunk szállni időt, erről jó kifaggatunk, hogy mit tudtál meg. Itt említetted, hogy ugye a 3,5 év most fog befejeződni, és hogy terveid között szerepel, hogy mesterképzésre is menni fogsz, de közben dolgozol, és egészen klassz helyen dolgozol. Szóval most mik a tervek?
Alapvetően szeretném folytatni a munkát, még a mesterképzés mellett is. Jelenleg december van, februárban lehet ugye jelentkezni mesterképzésre, februári indulással keresztfél évre, amit én most valószínűleg nem fogok megtenni, ugyanis már egyrészt le kellett adni a jelentkezést, másrészt pedig amiket ki szeretnék választani, vagy amik között vacillálok, még nincsen határozott álláspontom, azok nem indulnak keresztfél éven.
A kérdésem továbbra is az, hogy van-e már kialakult terved? Ugye mondtad, hogy vagy agrárvonalon, vagy inkább gazdasági és esetleg agrárral párosított vonalon lehet mesterképzésen tovább menni. Most jelenleg hogy érzed, mit gondolsz?
Alapvetően szerintem ebbe az agribiznisz irányba fogok elindulni, ami inkább a közgazdászosabb gazdasági oldalát jelenti ennek a szakmának, amit természetesen szeptemberben fogok elkezdeni, és emellett folytatom a jelenlegi munkahelyemen a tevékenységet, ahol a cégvezetés támogat ebben, és biztosít nekem rugalmas munkaidőt ehhez.
Miközben készültünk a beszélgetésre, ugye éppen Budapestről jöttél haza, és hát fantasztikus, klassz, ahogy alakult tulajdonképpen ez a munka neked, mesélj erről. Ugye nagyon sok egyetemista választ munkát egy-két év után, három év után, az egyetem nem annyira akarja, mert ugye szeretné, ha a diákok teljesen a tanulásra koncentrálnának, a diákok nyilván szeretnének gyakorlati tapasztalatot szerezni és pénzt keresni. Szóval hogy alakult a te életedben a munka, és hol vagy?
Alapvetően, amíg rendesen órákra jártam, az addig csak alkalmi munkákat végeztem, ahol megfelelőnek találtam az órabért. Tehát alapvetően én nem is dolgoztam egyáltalán a képzés alatt. Ez a vidékfejlesztési agrármérnök szak 6+1 fél évből épül fel, 6 fél év, amikor tárgyakat hallgat a hallgató, és aztán pedig 1 fél év, ahol teljesíti a szakmai gyakorlatát 12 héten keresztül. Alapvetően le lehet tudni ezt a plusz egy fél évet nyáron, tehát nem kell emiatt fél évet még az iskolapadban eltölteni, és akkor hamarabb lehet végezni, hamarabb meg lehet írni a szakdolgozatot, és meg lehet kapni a diplomát, viszont én nem ezt választottam, én szerettem volna teljes állásban dolgozni, és amellett nem szerettem volna már tárgyakat hallgatni, ezért döntöttem így, és elég spontán lehetőségem nyílt arra, hogy elkezdjek dolgozni ennél a cégnél, ahol jelenleg dolgozom, ugyanis az egyik szaktársam felhívott az egyik délután, hogy szeretnék-e itt dolgozni, mert ott tudja, hogy keresnek embert. Rámondtam, hogy igen, felmentem Budaörsre az irodába, és egy rövid elbeszélgetést követően következő héten már gyakorlatilag minden papír aláírásra várt, és kezdhettem a munkát, úgyhogy nagyon gyorsan jött ez az egész, de nem bántam meg, nagyon jó helyen dolgozok jelenleg, és nagyon szeretem azt, amit csinálok, és rengeteg új, hasznos információt szerzek, és skilleket tanulok.
Azt mondd el, hogy a szakdolgozatod témája honnan jött?
Szerettem volna mindenféleképp egy olyan témát választani, amit érdekesnek találok, amiben jó anyagokat lehet kutatni, tehát könnyen megtalálható anyagokat is lehet kutatni. Alapvetően ugye magyar nyelven nem olyan sok forrás van ebben a témában, és szerettem volna így angolul is kutatni, hogy ebben is egyrészt kipróbáljam magam, és a dolgozatom fényét emeljem. A pontos téma az, hogy a húshelyettesítő alternatívák helyzete és jövőbeli kilátásai.
Na hát ez engem piszkosul érdekel, és szerintem nagyon sokakat halason, hiszen Kohut Zoltán jó voltából, ugye ki mezőgazdasági szakújságíró többek között, viszonylag hallhattunk erről már. Mire jutottál? Először is ugye húshelyettesítőkről beszéltél.
Igen, a húshelyettesítőket én megbontottam kettő csoportra a dolgozatomban is, pont ugyanúgy, ahogy most fogom tenni. Tehát ezek a húspótló alternatívák kettő nagy csoportra oszthatóak. Az egyik a növényi alapanyagokból előállított húsjelleget viselő készítmények, amit a fogyasztók gyakorlatilag minden nagyobb hiper vagy szupermarket polcain megtalálnak. Növényi hús néven lehet megtalálni őket. A másik nagy csoport pedig a laboratóriumi körülmények között mesterségesen előállított hús.
Tehát, hogy a növényekből állított húst, tulajdonképpen szójából, fűszerekből, más növényekből, mit kevernek még, amikor növényekből csinálnak hús helyettesítő, hamburger, kolbászt?
Alapvetően kiválasztják a fő növényt, ami alkalmas arra, hogy fel tudja venni ezt a karakterisztikáját a rendes húsnak, a rost szerkezetét be tudják állítani, és az illata, íze, rághatósága, puhasága az ugyanolyan legyen, tehát megegyező legyen, mint a hagyományos értelemben vett húsé, azonban nem minden növénykultúra alkalmas erre, amit említettél is, a szója, a bab, a borsó, ezek azok a növények, amikből könnyedén elő lehet állítani ilyen jellegű terméket, és már piacra is dobták ezeket.
Innen fogjuk folytatni, most jöjjön egy kis zene, hiszen egy nagyon-nagyon izgalmas témában vagyunk, és segítségünkre van Jenny Zsemilának, ez volt a szakdolgozat témája, és hogy mire jutott? A műhúsok kutatásával kapcsolatban, vagy a hús helyettesítők kutatásával kapcsolatban hamarosan mesélni fog nekünk erről zene után. Maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk mai beszélgetésünket Jenny Zsemilánnal, aki a Corvinus vidékfejlesztési agrármérnök szakán végez január végén, reméljük, és már dolgozik, és a szakdolgozatáról beszélgetünk, amelynek témája a hús helyettesítők. Én úgy szoktam hívni, hogy műhús. Nekem ez nem kelt negatív érzéseket, vagy bennem nem keltenek negatív érzéseket ezek a kifejezések. Ugye mondtad, hogy növényekből. Ez már kapható. Hamburger, kolbász, stb. Szupermarketekben gondolom még jóval drágább, mint a hagyományos hús.
Igen, alapvetően az áruk az kilóra vetítve nagyjából a duplája, mint egy hagyományos értelembe vett húsnak, de hát az innovatív termékek általában ilyenek, hogy magasabb áron kerülnek értékesítésre a fogyasztók számára.
Látsz esélyt arra, hogy ezek az úgymond már kapható növényekből előállított hús helyettesítők olcsóbbak lesznek, mint a hús?
Alapvetően még nem olyan sok gyártó állít elő ilyen jellegű termékeket, amennyiben a kínálat bővülni fog, biztos vagyok benne, hogy az áruk is csökkenni fog. Hogy valaha lesz-e olcsóbb, mint a hagyományos értelembe vett hús, arra mondani semmit nem tudok sajnos, de megkockáztatom, hogy egy idő után nagyjából ugyanolyan áron lehet majd őket beszerezni.
És most jön az, ami engem piszkosul érdekel, Kohóth Zoltán szakújságíró véleménye szerint is fel fogja borítani akár az egész világgazdaságot, az pedig az a fajta műhús, amit egyelőre csak annyit mondtál nekünk, hogy laboratóriumi körülmények között állítják elő. Hogy képzeljük el ezt a fajta húshelyettesítőt?
Ezt a fajta húshelyettesítőt úgy kell elképzelni, hogy ahogy, amint említettem is, hogy laboratóriumban egy táptalajra helyeznek baktériumokat, amik sejtburjánzás során olyan szöveteket alkotnak, mint a rendes hús, és teljes mértékig megegyezik a hagyományos értelemben vett húsnak az állagával, mivel hogy ez konkrétan az kész ebből a keverékből.
Ez nagyon érdekes, mert nekem például óriási örömet jelent, mert talán hozzám hasonlóan sokan sajnálják az állatokat, hogy miattunk öldösik le. Ugyanakkor például én hosszú ideig nem nagyon bírom hús nélkül, szívem szerint vegetariánus lennék, de gyakorlatilag nem tudom megvalósítani. Ez nyilván csak egy kicsi szegmens, de hogy én nagyon szurkolnék, hogy állnak ezek a fejlesztések most.
Osztom a véleményedet, egyértelműen én is nagy húsfogyasztó vagyok, én is nagyon szeretem. Az állatokat is sajnálom, hogy emiatt tenyésztik őket, hogy aztán olyan sors vár rájuk, amilyen. A kérdőívemben, amit a szakdolgozatom mellé készítettem, konkrétan erre is rákérdeztem. Egy 20 kérdésből, 25 kérdésből álló kérdéssort kértem meg az ismerőseimet, hogy töltsenek ki, amit aztán beépítettem a dolgozatba.
Na hát és?
És ott is azt állapítottam meg, hogy az emberek, szerintem a kitöltők nagyjából 80-90%-a minimum hetente, de gyakorlatilag a legtöbb válaszadó az naponta fogyaszt hús, és amikor rákérdeztem ennek az okára, hogy miért, akkor többen is azt írták, hogy ők sem bírják ki azt, hogy ne fogyasszanak húst, hogy ők más ízűnek érzik ezt a jelenleg kapható növényi húst, és hogy jelenleg nincsen olyan alternatíva, ami teljes mértékig helyettesíteni a húst.
Arra volt a kérdés, hogy mit szólnának, vagy hogyan viszonyulnának mondjuk ehhez a fajta húsízű műhúshoz, ami ugye baktérium laboratóriumi körülmények között lesz majd előállítva.
Igen, rákérdeztem erre is. Általában a kérdéseimet mindkettő húshelyettesítő alternatíva esetében feltettem, tehát minden kérdés gyakorlatilag erre is vonatkozott, és azt is észrevettem a kitöltők kapcsán, hogy valaki például nem tudja megkülönböztetni a kettőt. Ez egy nagyon fontos dolog. Úgy válaszoltak a kérdésre, hogy már fogyasztottak laboratóriumban előállított húshelyettesítőt, vagy laboratóriumban előállított húst, ami... Hát gyakorlatilag nem gondolom, hogy igaz lenne, ugyanis ennek az előállítási költsége jelenleg nagyon magas, és a fogyasztók számára egyáltalán nem elérhető.
És mi volt a válasz alapvetően? Most akár összekeverték, akár nem. Hogy mennyire szívesen fordulnának a húshelyettesítőkhöz?
Tehát, hogy nagyjából egy ilyen 150 kitöltőről beszélhetünk. Nagyon-nagyon kis részük nyilatkozott arról, hogy ő átállna erre a jövőben. Nagyjából szerintem egy ilyen 10%, 10-15% az, aki így nyilatkozott erről.
Jaj, de szomorú vagyok. Szurkoltam, hogy egy kicsit több legyen. Mesélj egy kicsit erről a baktériumokból, vízből valódi húst előállító technológiáról. Ezután kutattál-e?
Kutatásokat végeztem. Nyilván ez még, tehát hogy amint említettem is, a fogyasztók számára nem elérhető. Vannak különböző kutatások, amik nagyon ilyen szaknyelven íródtak, mint ahogy említettem azt is, hogy angol nyelven kutattam legfőképpen, ezért erre pontos választ nem tudok adni, tehát pontosan nem tudom azt, hogy milyen stádiumban áll ez, az biztos, hogy a közeljövőben elérhető lesz.
Igen, hát én a Kohóth Zoltánnal folytatott riportra, interjúra tudok hivatkozni. Ő, ha jól emlékszem, ilyen 20-30 évet mondott, hogy ez akár be is törhet a piacra, és hogy óriási átalakulásokat okozhat. Ezzel fogjuk folytatni, most nyilván nem tudjuk még, de hogy ez a víziót, ha elképzeljük, hogy ez hogyan hathat ránk, vagy egyáltalán az agráriumra, meg a világgazdaságra, egy picit erről foglak faggatni. Maradjatok velünk, Jenny Zsemilánnal beszélgetünk hamarosan tovább zene után.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai interjút. Gyenizse Milán a vendégem a stúdióban, aki a Corvinuson tanul vidékfejlesztési agrármérnök szakon, és a szakdolgozatának témája a húshelyettesítők. Hát most már tudjuk, hogy kettő fajta van, a növényi, tegyük föl nagyrészt szójából, már kapható, még azért drágább, mint a hús, illetve a működik létező technológia, hogy ahogy említetted, laboratóriumi körülmények között sejt burjánzással tulajdonképpen valódi húst állítanak elő, csak mondjuk így baktériumból, vízből. Van, aki 20-30 évre teszi azt az időt, hogy ez gyakorlatilag teljesen elérhető lesz. Tegyük föl, hogy elérhető lesz, és beüt ez az ipar, hogy így mondjam. Tehát a vízből, baktériumból húst fogunk tudni csinálni. Milyen hatással lesz ez a, akár az agráriumra, akár a világgazdaságra? Milyen problémákat vet fel, és miket old meg véleményed szerint?
Szerintem nagyon sok jelenleg is fennálló problémára, globális problémára jelenthet ez megoldást. Az egyik ilyen szerintem legégetőbb kérdés az a túlnépesedés kérdése, és a növekvő életszínvonalnak a nem problémája, de hogy ugye a társadalmi fejlődés következtében a fejlődő régiók minél magasabb minőségű élelmiszert szeretnének fogyasztani, illetőleg a népesség növekedés következt, a mennyiség irányti. Ezért erre a műhús az nagyon jó alternatívát jelenthet, ugyanis nagyon kevés, tehát ugye nem kell neki termőföld, hogy ez megteremjen, ami pedig a jelenlegi fennállás szerint az agráriumnak nagyon nagy részét teszi ki a takarmánynövényeknek a termesztése, és a műhús ezért jelenthet megoldást erre a kérdésre, termőhelyre nincsen szükség az előállításához.
Ahogy készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy olyan agrárcégnél dolgozol, akik főleg nagy szántóföldi kultúrákkal foglalkoznak. Ugye azt is mondják, hogy a fenntarthatóság az egyik legnagyobb problémája, ugye, amit mondtál, túlnépesedés, és akkor sok húst teszünk, egyre többen, hála Istennek, jutnak hozzá megfelelő mennyiségű húshoz, és hogy maga az állattenyésztés az egyik legkörnyezetterhelőbb dolog. Ez mennyire van így? Te hogy látod?
Most ez egy nagyon releváns kérdés, ugyanis a céggel, ahol dolgozok, részt veszünk a digitális agrárstratégia kialakításában, ahol többek között erre a kérdésre is keressük a választ, hogy a szántóföldi növénytermesztés során és a tejelő szarvasmarhatartás során milyen mennyiségű és milyen fajta üvegházhatású gázok kerülnek a légkörbe.
Lefordítom talán annak, aki nem annyira jártas ebbe, hogy például a marha tenyésztés az egyrészt ugye a szántóföldi takarmánykultúrák kapcsán nagyon nagy területeket igényel, és a talajszennyezés, stb., és hogy maguk a például marhák olyan gázokat bocsátanak a levegőbe, amik ezt az üvegházhatást fokozzák. Tehát tulajdonképpen itt arról beszélünk, sőt mondják, hogy egy kiló marhahús előállítása hány liter vizet igényel. Én ha jól emlékszem, tehát egy kiló marhahús előállításához, mire az valóban ugye kifejlődik, az hosszú évekig növekedett, annak a takarmánynövényeit locsolták, öntözték, levágták, 15 ezer liter vizet igényel. Tehát ha ezzel összevetjük, hogy mondjuk baktériumokból és vízből, tegyük fel egy liter vízből előállítanak egy kilónyi marhahús-szerű húsanyagot, hát akkor itt iszonyatos változásról beszélünk.
Igen, igen, természetesen ugye a víznek a vízkészlete az egy adott dolog, tehát hogyha vizet tudunk megtakarítani az ilyen jellegű innovációs termékek alkalmazásával, vagy ilyen technológiák alkalmazásával, az természetesen egy nagyon nagy segítség a világnak.
Hát a növekvő népességet ugye, hogyha el akarjuk látni élelemmel, mennyire fogja ez felbojdítani? Tehát, hogy mi itt fantáziáltunk Zoli szakértő módon, én ugye laikusként, de azt mondta, hogy itt iszonyatos nagy gondok lesznek, tehát a mezőgazdaság kb. Fel fog robbanni.
Igen, több szakember is ezt várja, hogy a mezőgazdaságban óriási változások lesznek, amik természetesen akár igazak is lehetnek. Véleményem szerint is ez egy nagyon égető kérdés, tehát hogy ezt mindenféleképpen ugye meg kell oldani, és erre nagyon jó alternatíva lehet az ilyen mesterségesen előállított húsoknak a kérdésköre. Nyilván gyökeresen meg fog változni az agrárium, hogyha ez társadalom számára elérhetővé válik, és hogy nem lesz olyan drága, hogy az átlagember ne tudja magának megengedni.
Tulajdonképpen talán pont azt mondhatjuk, hogy olcsó lesz, hiszen ugye valami mitől lesz drága, attól drága, hogy nagyon sok anyagot igényel. Tehát, hogyha ez a technológia elérhető lesz, tegyük fel egy hűtőszekrényi cuccból otthon állítom elő a húst vízből, akkor ez elképesztően gazdaságos lesz a bolygónak, hogy így mondjam. Miket fog megváltoztatni? Mik fognak változni? Tehát, hogy nyilván te most az agráriumban tanulsz, és abban is dolgozol, tehát, hogy áll most föl a szerkezete?
Tömeges elterjedés esetén nyilván csökkenni fog a szántóföldi növénytermesztési területeknek a nagysága. Tehát ugye, hogyha nem kell az állatokat takarmányozni, akkor nyilván nem fognak akkora területen szántóföldi növényeket termelni. Viszont szerintem mindenféleképpen meg fog maradni az állattartás, hiszen ugye a hús az, amióta világ, az mindig is egy luxus cikknek számított, tehát a hagyományos hús az a piacról soha nem fog eltűnni, mindig nyilván lesz rá egy olyan fogyasztói kereslet, ami indokolja a piacon maradását.
Arról van valami adatod, hogy a környezetszennyezés...
Meg ez ugye országonként eltérő, tehát például Argentinában nem tudom, a marhákat, Argentinának a 80%-át azért vetik be szójával, hogy ott etessék az állatokat, meg aztán exportra vigyék. De például itt van, nem tudom.
De lehet hogy mondjuk itt, meg mondjuk Angliában is azért a marhatenyésztés az nagyon elterjedt. Ugye egészen biztos, hogy hatalmas területek fognak felszabadulni, ha ez a fajta igazi műhús, tehát a baktériumvízből előállított műhús elterjed, és a nagy tömegek számára elérhető lesz. Vélhetőleg szerintem olcsóbb lesz, hiszen kevesebb alapanyagot igényel előbb-utóbb. Elképzelhető az, hogy a szántóföldi kultúrákon esetleg újból gyümölcs, zöldség termelődni, és netán-tán nem fogják annyira kizsigerelni a talajt, mint ami jelenleg zajlik. Ami miatt talán kicsi ma a növényeknek, gyümölcsöknek, zöldségeknek a vitaminásványi anyagtartalma.
Persze, ez előfordulhat szerintem is, hogy nagyobb területen fognak zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, de persze ez csak akkor valósulhat meg, hogyha erre a fogyasztói igény is van.
Jaj, de izgalmas terület. Visszatérve hozzád és a pályaválasztásodhoz, megbántad, hogy nem állatorvos lettél?
Én őszintén úgy gondolom, hogy ennek így kellett történnie, tehát hogy van az elcsépelt mondás, hogy semmi nem történik véletlenségből, és én ebbe így úgymond hiszek, vagy nem tudom, tehát hogy nem bántam meg egyáltalán, hogy ezt a pályát választottam, nagyon szeretem azt, amit csinálok, és rengeteget fejlődök szakmailag.
Nagyon hálás vagyok mindazért, amit meséltél, hiszen ez egy nagyon izgalmas téma, ez a műhús. Jut-e a munka mellett időt sportolni? Mert amikor megjelentél hirtelen, nagyon sok egyetemista meghízik, és olyan kis fit, erős, egészséges vagy.
Igyekszem beosztani az időmet, az elején nehezen ment, tehát ez egy teljesen új légkör, amiben úgymond bekerültem, tényleg elkezdtem dolgozni. Be kell osztani azt az időt, ami nem munkával telik, és igyekszem sportolni. Ezelőtt még magamnak így az ételeket is elkészítettem, ami mostanában viszont inkább megrendelem a bizonyos alkalmazásokon keresztül, ugyanis arra már egyáltalán nem jut idő. Próbálok önfejlesztő tevékenységet is folytatni, mint például az olvasás, azt most egy ilyen új hobbiként kezdtem el, úgyhogy igyekszem beosztani az időt. Szeretném, hogyha egy nap mondjuk 48 óra lenne, de talán még az is kevés lenne.
Sportolni jut időd mozogni?
Igen, heti pár alkalommal lejárok az edzőterembe edzeni.
Milán, nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál, kívánunk nagyon sikeres államvizsgát, szép élményeket, és várunk ezekkel az új kutatási eredményekkel majd.
Köszönöm szépen a meghívást és a jó kívánságokat is.
Genizse Milánnal beszélgettünk, a Corvinus vidékfejlesztési agrármérnök szakán hamarosan, napokon belül diplomát szerző volt Szilárd is fiatalemberrel, a műhúsról mesélt nekünk nagyon sokat, a húshelyettesítőkről. Ha lemaradtatok a beszélgetés elejéről vagy közepéről, föltéten hallgassátok meg akár ismétésben, akár hangalbumunkból. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.